helyünkről felállva fohászkodjunk, testvéreim. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyerekek, felnőttek, hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól most hozzánk a bibliai 47. Zsoltárból. Foglaljuk el a helyünket, ezt a hosszabb szakaszt hallgatva, de nyitott szívvel figyeljük az igét, amint tanít és szólít minket ebből a Király Zsoltárból, a bibliai 47. Zsoltárból. A karmesternek, Kóra fiainak zsoltára. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon újongjatok Isten előtt, mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja a mi örökségünket, Jákob büszkeségét, akit szeret. Felvonul Isten újongás közben, kürtzengéssel jön az Úr. Zengjetek Istennek, zengjetek, zengjetek királyunknak, zengjetek, mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket. Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld, minden uralkodója, igen magasztos ő. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé igét a szívünkben, most ismét álljunk fel és imádságban szólítsuk meg a mi Urunkat. Mennyei édesatyánk, kicsik és nagyok azért gyűltünk egybe a te házadba, hogy magasztaljunk, dicsérjünk téged, hogy lélekben megkódoljunk előtted, leboruljunk a te színed előtt. Mert atyánk, csodálatos vagy és dicsőséges. Mindent te alkottál, mindent te tettél széppé, illatossá, gyönyörűvé. Te formáltad meg az eget, a földet, a vizet, a növényeket, az állatokat, és benne a mi életünket. Neked köszönjük meg az eledelt, az italt, a meleget. Neked köszönjük meg a közelgő nyarat. Neked vagyunk hálásak a tanításért, a tanulásért is. Szeretetednek sokféle jeléért. Téged dicsérünk. És most különösképpen oda nézünk, édesatyánk, lélekben a te jobbodra. Hiszen ott van a te jobbodon, atyánk, az Úr Jézus Krisztus, aki ezen a napon ment mennybe annak idején. És köszönjük, hogy ott közben jár értünk. Hisszük és tudjuk, hogy most is kér téged. Kér téged arra, atyánk, hogy ajándékozz meg minket. Hogy még jobban szeress. Hogy bocsásd meg bűneinket. Hogy ne a mi rosszasságunk szerint bánj velünk, hanem nézz arra, amit a fiú tett értünk, ahogy fölvállalt minket, ahogy kikapott helyettünk ott a kereszten, ahogy odaadta az életét mi érettünk. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, áld meg ezt az Isten tiszteletet, ezt a napot, hadd legyen ünnepnappá, szenté, ajándékozóvá, és ahogy te megajándékozol minket, hadd ajándékozzuk meg mi is egymást szeretettel, hálaadással, megbocsátással. Kérünk téged, add, hogy meríthessünk a te szeretetedből erőt, új életet, gyümölcsöző, lelki életet. Kérünk az Úr Jézus nevében, atyánk, légy itt közöttünk és szólj hozzánk. Amen. Az ige hirdetés meghallgatására készülve, énekeljük most a 165. dicséretünk harmadik versszakát, a 165. dicséret harmadik versét, Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában, írva található Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levelében, az első rész 19. versétől a 22. versig terjedő szakaszából. Tehát az efézusi levél első részének 19. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves gyerekek és kedves felnőttek, az áldozó csütörtök arról szól számunkra, hogy az Úr Jézus mennybe ment, 40 nappal a feltámadása után, és azért történt ez, hogy lássuk, ki vezeti az egyházat, az ő népét, és mire képes. Ki vezeti az egyházat, és ez a valaki mire képes. Hogy lássuk az ő erejét, hatalmát és képességeit. Pál apostol ezeket a szavakat használja az idézett szakaszban, az efézusi levél első részében. Az Úr Jézus erejéről, hatalmáról és képességeiről tanít. Egy kicsit kezdjük a mostani földi valóságunkkal. Ki vezeti például a református egyházat? És mire van hatalma? Csak röviden áttekintem veletek együtt, hiszen nem biztos, hogy mindenki látja ennek a rendjét. A helyi gyülekezetet a megválasztott lelkész vezeti, vagy akár lelkészek. Mi a dolguk? Hirdessék az örömhírt, hitre segítsenek, tanítsanak az Úr útjáról, lelki gondozzanak, bátorítsanak embereket, vagy íntsenek. De ennek a szolgálatnak, vagy szolgának önmagában nincs hatalma. Remélem, senki nem úgy jön ide a templomba, hogy jaj, félek attól a lelkésztől, aki majd fölmegy a szószékre. Önmagunkban nincs hatalmunk, és mégis bármi megtörténhet a szolgálatunk nyomán, ha az Úr karja velünk munkálkodik. Olvasunk egyébként a Cselekedetek könyvében, ha valaki követi a Bibliaolvasó kalauzt. Tehát bármi megtörténhet, akár csodák is, és a legnagyobb csoda maga az, amikor valaki hitre jut. Eddig nem az Úr Jézussal járt, és most már az Úrral fog járni. Megtörténhet, ha az Úr karja az ige hirdetéssel és az ige hirdetővel együtt munkálkodik. De egyébként, gyerekek, én, mint lelkipásztor állítom nektek, jól érzem én magam is, hogy az Úr Jézus nélkül semmit sem tudok cselekedni. Én nem tudok meggyőzni senkit, én nem tudok hitre segíteni senkit sem, de még vigasztalni és bátorítani sem, ha csak nem ő munkálkodik velem az ő lelki által. Tehát, ha most a hatalom oldaláról nézzük, bizony a helyi lelki pásztornak erősen korlátozott a hatalma, nyilvánvalóan nem ő az egyház ura és az egyház feje. Menjünk egy kicsit tovább, hallottatok arról, hogy van ilyen, hogy esperes, egy egyház megye van rábízva nálunk, úgy hívják, hogy a mezőföldi református egyház megye, 33 gyülekezet tartozik ide, körülbelül 40 lelkipásztor, őket vezeti, pásztorolja az esperes, kiadja az engedélyt, ha valakit megválasztanak egy gyülekezetbe, és akkor foglalhatja el a lelkész az új szolgálati helyét, vagy éppen visszatart egy ilyen engedélyt, bátorít és int, elfogad költségvetést, vagy éppen segélyekről dönt, de neki is korlátozott a hatalma. Aztán van egy nagyobb tisztség, ti is hallottátok már, úgy hívjuk, hogy püspök. Nálunk A Dunántúli Református Egyházkerületben több mint 180 gyülekezet tartozik a püspökhöz, és körülbelül 200 lelkipásztornak a vezetője. Azért ez már elég nagy szám, ugye? Igen, és a püspök úr dönthet arról, hogy kit rendel valakit segédlelkésznek, vagy nem. Sok mindenről dönthet, ő felügyeli a pápai református teológia működését, a tanítás tisztaságáért is felel, hogy valóban biblikus, építő tanítások hangozzanak el, anyagi kérdésekben is dönt, tárgyal polgármesterekkel, vagy akár miniszterekkel. Van hatalma, de erősen korlátozott az ő hatalma is. Nem ő az egyház vezetője. De van egy vezető püspök is, akkor biztos ő lesz, mondjuk így a nagyfőnök, nem? A zsinat elnöke. A zsinat törvényeket hoz, ami valamennyi reformátusra érvényes, rendeleteket hoz, szabályoz, tárgyal, a kormánnyal, a mindenkori kormánnyal, a zsinat elnöke, elnöksége. Az egész országban felelnek azért ők, hogy milyen igehirdetések hangozzanak el, mit tanítanak a református templomokban, vagy éppen a hitoktatáson. És mégsem ők vezetik a református egyházat. Hát akkor ki? Valaki esetleg azt gondolhatná, mert hallott ilyesmiről, hogy talán a pápa, a római pápa vezet minden keresztény egyházat. Hát nem. Még csak a pápa sem vezeti a kereszténységet. Akkor ki? Akit ma ünneplünk. Aki az Atya Isten jobbján ül, és közben jár értünk. Imádkozik, és esedezik érettünk. Akinek adatott, így mondja a Biblia, minden hatalom menjen és földön. Ő vezeti a református egyházat. És az ő hatalma korlátlan hatalom. Csodálatos, korlátlan hatalom. Így olvastuk a Bibliában, amit róla mond az ige. Minden méltóságnál, hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál hatalmasabb ő, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. A református egyház, az egyház vezetője, az Atya jobbján ülő Úr Jézus Krisztus. Ő az egyház feje, így fogalmaz Pál apostol, mindenek fölötti fő, lelkészek, esperesek, püspökök, zsinat fölötti fő. Valós személy. És tudjátok, akinek alacsonyabb szinten van valami beosztása, legyen püspök, esperes vagy lelkész, tehát akinek valamilyen alacsonyabb szinten van vezető felelőssége, tudjátok, mi a legfontosabb, hogy mi legyen igaz rá? Hogy személyes kapcsolatban éljen a fővel. Hogy személyes kapcsolata legyen az egyház fejével. Csak akkor tudunk jól vezetni. Ha ez a személyes kapcsolatunk nincs meg, akkor egyszerűen nem teljesül az, amit így ír a Biblia, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Ha a lelkész nem vezetheti a Szentlélek, vagy akár egy püspököt nem vezethet a Szentlélek, nem fogja jól csinálni a dolgát. Nem tudja jól csinálnia. Más szavakkal, ha én nekem lelki értelemben nem Jézus Krisztus a főnököm, én igazán semmilyen szinten nem tudok főnök lenni. Nincs hatalmam, nincs bölcsességem, és nincs erőm sem hozzá. Ezért döntő, hogy a mi hitvallásaink pontosan így írnak, mind a Heidelbergi K.T. vagy a második helvét hitvallás, hogy az egyház vezetői szolgák. Igazából az Úr Jézus Krisztus elhívott boldog szolgái, akik vele élnek személyes kapcsolatban, ráfigyelnek, és általuk vezetik a rájuk bízott nyájat, kisebb-nagyobb köröket az egyházban. De nézzünk most már őrá, akit ünnepelünk, lássuk, hogy kicsoda ő, és mire képes. Ismert történeteket idézek fel, de legjobban ezek mutatják be nekünk az egyház fejét, a mennybe ment Úr Jézus Krisztust. Talán már a legeslegkisebbek is közöttünk emlékeznek arra a történetre, amikor az Úr Jézus egy halászhajóval elindul tanítványaival együtt a Galileai tengeren, ő alszik, és kitör egy vihar. Talán emlékeztek rá, óriási vihar, nem nagy ez a Galileai tenger, de a viharok borzasztóak tudnak rajta lenni, mint a mai napig. Fölrázzák a tanítványok, mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Hát rögtön fölborulunk. Akkora a szél, óriásiak a hullámok, átcsapnak fölöttünk. És akkor Jézus föláll, és így írja a Biblia, megdorgálta a szelet és a tengert, és egy pillanat alatt csend lett. Hát ehhez erő kell. Hogy valaki rászól a viharra, és a vihar eltűnik. Abban a pillanatban. Ennyit mond, hallgass el, némulj meg, és leállnak a hullámok, és megszűnik a szél. És a tanítványok döbbenten kérdezik egymástól, hát kicsoda ez? Eddig azt hittük, hogy ismerjük. Hát ő a názáreti Jézus. Betlehemben született. Mária az édesanyja. Sok mindent láttunk már, na de ilyet? Ráparancsol a viharra, és az elnémul? Hát kicsoda ez, hogy a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki? Ő az gyerekek, aki most fönn van a mennyben, az atya jobbján, és imádkozik értetek. Ő az, aki az egyház feje, vezetője. És hittel alázatosan vallom, hogy én nekem is egy a célom és vágyam, hogy az én életemnek is mindig ő legyen a vezetője. Ő legyen a feje. Mondjuk így, világi szóval, hogy a főnöke. És szívből kívánom, hogy ti is ezt éljétek meg, mert nagyszerű dolog ehhez az Úrhoz tartozni, és neki engedve élni, akinek adatott minden hatalom és minden erő, nem csak a Galileai tengeren annak idején, hanem ma is betegségekre rá tud parancsolni. Annak idején a vizet borrán tudta változtatni, ha ott arra volt szükség. Egy fügefára rászólt, ha nem terem, elszárad, és az a fa elszáradt. És szól neked, hogy ne félj. Ne félj, mert én szeretlek téged. Szóval az erejét látjuk Jézus Krisztusnak. Aztán látjuk a másik kifejezést is, a hatalmát. Amikor például elmegy a gadareai vidékre, és ott jön egy ördöngős, egy olyan szerencsétlen ember, aki különböző ördögi praktikákkal foglalkozott, és egyszerűen megszállták őt az ördögök. Azt írja a Biblia, hogy egy légiónyi ördög volt benne, és ez legalább 6000 főt jelent a korabeli szóhasználatban. Szóval egy olyan valaki, aki a sátánnal és az angyalaival kapcsolatba került, és borzasztó állapotban volt. Örjöngött. És amikor Jézus oda megy, akkor egyszer csak megszólal az egyik ilyen démon, amelyik megszállta ezt a szerencsétlent. Mi közünk hozzád? Egyből megijed a démon. Könyörög neki, könyörög Jézusnak. Uram, ne küldj vissza minket a pokolba. Hadd menjünk ebbe a disznónyájba, amelyik éppen itt legelész. És akkor Jézus megengedi nekik. És belerohannak ezek a lelkek a disznókba, és szerencsétlen disznók megvesznek, megőrülnek. És belefutnak a tengerbe, és vele fullad az egész nyáj. Jézusnak csak ennyit kellett mondani, hogy jó, megengedem, de azonnal eltűntök innen. És eltűnnek. Mert Jézusnak hatalma van, gyerekek és felnőttek. És amit szól, amit mond, az megvalósul. Mindenek fölötti hatalom az övé. Ő az egyház feje és ura, az atya jobbján ülő Jézus Krisztus, aki majd vissza is jön, de erre még utalnék. A Heidelbergi K.T. 51. kérdésében így olvasunk róla. Hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megtart minket. Oltalmaz és megtartja az övéit, mert van hozzá hatalma. És tudjátok, a napi események hozzák, hogy utaljak én is rá. Ti is hallottatok a manchesteri eseményekről biztosan. Gyerekek is haltak meg. Ugye a terrorista támadás következtében, és hallottam egy megszólaló, ott élő egyetemistát, egy magyar lányt, és ez a magyar lány, ez elmondta, hogy igen, akkor ez félelmetes volt, és megijedtünk, de nem félünk. Nem félünk. De úgy megkérdezném tőle, ha tudnék vele beszélgetni, hogy kedves hölgyem, kedves egyetemista lányzó, miért nem félsz? Van valami biztosítékod, hogy nem fognak lelőni, vagy felrobbantani? Testvérek, értsétek meg, akik az Úr Jézusban hisznek, azok nem dacból nem félnek, csak azért se félünk. Akármennyi terrorista van, akkor se félünk. Hát lassan már azt kell mondanom, testvérek, szeretettel mondom, hogy szánalmas lesz Európa, tényleg. Szánalmas, sírnivaló. Látjuk a veszélyt, egy csomóan ugye be is engedik, nem baj, hadd jöjjenek. Szörnyűbbnél szörnyűbb tragédiák történnek, gyerekek és felnőttek halnak meg. És akkor mit mondunk? Nem baj. Nem baj, nem félünk. Miért nem félünk? Hát én megmondom, hogy miért nem félek én is, hogy te, aki itt vagy, miért ne félj. Mert minden hatalom adatot menjen és földön a te uradnak. Mert a te életed vezére, oltalmazója, megtartója az Úr Jézus Krisztus. Ezért ne félj. Nem dacból. Értitek a különbséget? A dac az egy emberi reakció, és egy emberi, azt merem mondani, hogy butaság, hogy csak azért, semmi magyarázat nincs rá, csak azt mondom, hogy igen, minden félelmetes, szörnyű az egész helyzet, de nem baj, én akkor se félek. Hát mondhatunk ilyet, csak nem segít rajtunk. De azt mondom, én azért nem félek, mert akik itt ültök a templomban, egyen-egyenként ismert titeket az Úr Jézus Krisztus, és azt a hatalmát kínálja föl, mint fej, mint vezető, azt a hatalmát kínálja föl, amit megmutatott a galileai tengeri viharban, amivel lecsendesítette ezt a szerencsétlen ördöngőst, amelyik hatalmával egy napon visszatér, és újjáteremt mindent. Őt hirdetjük, gyerekek. Ő benne bízva nem félünk. És a keresztény valóban nem fél, bárhol jár a földön. De nem magában bízik, meg majd most már annyi rendőr, meg katona, meg biztonsági ember lesz mindenütt, meg annyi kamera lesz mindenütt, most már majd nem lesznek ilyen robbantások. Ki tudja ezt garantálni? Ha a politikusok is őszinték, akkor megmondják, hogy semmit nem tudunk garantálni, kedves emberek. Semmit. De mi keresztjének? Mi garanciában hiszünk. Mi a hatalmas Úr Jézus Krisztusban, aki áldozott csütörtökön mennybe ment, és közben jár értünk most is. Ezért nem félünk, és ne is féljetek soha semmitől és senkitől, ha az Úr Jézusban bíztok. Senkitől és semmitől ne féljetek, mert ő megtart. És ez nem azt jelenti, hogy egyszer nem hallunk meg, ez nem azt jelenti, hogy egyszer nem lehetünk betegek, és nem érhet baleset, még ez is érhet, de mi még valamit tudunk. Nem véletlenül halunk meg, és hova megyünk, azt is tudjuk. Ha netán valaki fiatalon meghalna közülünk, ne adja Isten, de hát ezt nem tudhatjuk előre. Hát de nem a semmibe megyek, és nem a pokolba megyek, hanem oda, az Úr Jézus Krisztus elé, az ő dicsőségébe. Ez óriási különbség ám, mint magunkban bízni, meg emberi rendszerekben, meg fegyverekben, meg politikában, meg bármiben. Értitek, testvérek? Mi, amikor a hatalmas Úr Jézus Krisztust ünnepeljük áldozó csütörtökön, akkor hirdetjük, hogy valóban neki adatot minden hatalom menjen és földön. És bármilyen új erőről beszélnek, vagy netán valamiféle új hadsereg, vagy új támadás fenyegetne. Csillagok háborúja, Harry Potter és akármi. Bármilyen fenyegető lények és szellemek, amiket fölidéznek egyesek, vagy amivel fenyegetnek egyesek, vagy UFO-k. Mit gondoltok, az UFO-k hogy vannak az Úr Jézussal? Csak jelenthetnek nekik, katonai szóval élve. Leborulva imádja az összes UFO, ha egyáltalán van UFO. Ezt jelenti az áldozó csütörtök, amikor a mennybe ment Úr Jézust ünnepeljük. Minden hatalom. Mindenki Jézus Krisztus alá vette, tett. Nincs kivétel, ha jövőbe kitalálnak valami újat, új főhőst, valamiféle új szellemi vezetőt, bárkit, vagy elkezdenek beszélni, hogy majd jönnek a csillagokból ilyen meg olyan ellenségek. Elmesélek röviden egy történetet, még talán belefér. Amikor fiatal teológus voltam, illetve jelentkeztünk a teológiára, akkor egy hétre elvittek minket egy ilyen előkészítő alkalomra Tahiba, és ott volt velünk egy lelkipásztor, és őt is megkérdeztük, hogy mit gondol az UFO-król, tehát a Földön kívüli lényekről. Azt mondta röviden, hogy egyáltalán nem biztos, hogy vannak, de ha vannak, akkor amikor találkozom velük, akkor az első kérdésem ez lesz, vagy így fogom fogadni őket. Szervusztok, ismeritek-e az Úr Jézus Krisztust? Tehát azt fejezte ki ezzel ez a lelki gondozó lelkészünk, hogy abszolút nincs megijedve, ha jönnek UFO-k, azok is Isten teremtményei lesznek, és egy kulcskérdés van, ismerik-e az Úr Jézus Krisztust? Mert akkor találkozhatunk akár velük is a mennyben. De hát ezt felejtsétek el, az én személyes meggyőződésemet vállalom és vallom. Erről elég sokat olvastam már, és néztem dokumentum anyagokat. Amikor földön kívüli lényekről beszélnek, akkor sokan nem tudják, hogy igazából démonokról beszélnek, és nem valós földi vagy fizikai lényekről, de ebbe most nincs idő belemenni. Nincs mitől félni. Nincs mitől félni. Akik Jézus Krisztuséi, azok az uraknak, urához tartoznak, azoknak a feje az Úr Jézus Krisztus. És végül arról szeretnék még szólni köztetek, hogy tehát ki vezeti az egyházat, és mire képes. És ez a valaki nem csak az egyházat vezeti, hanem téged magad is, ha hozzá térsz, ha benne bízol. Mire képes? Nem elég azt tudni, hogy mindenre képes. Nem elég annyit tudni az Úr Jézusról, hogy minden fizikai, biológiai, kémiai, katonai, pénzügyi hatalomnál erősebb, hatalmasabb, pedig ez is igaz. Minden pénzügyi hatalomnál, minden fizikai hatalomnál erősebb ő. De nem elég ezt tudni. Hanem azt is kell tudni, hogy a bűnösért is képes közben járni. A bűnösért is képes közben járni. Amikor rossz vagy, amikor rossz vagyok, akkor is esedezik értem, és te érted. Atyám, bocsáss meg neki. A talentumos gyerekeknek, a talentumos pedagógusoknak, szülőknek, a fehérvári gyülekezetnek, lelkipásztoroknak, espereseknek és püspököknek. Atyám, bocsáss meg nekik, hiszen én a véremet hullattam értük. Én elvállaltam a bűneik büntetését, ezért kérlek, atyám, felejtsd el nekik. És tudjátok, mi az atya válasza? Az, hogy rendben. Elfelejtem. Nem haragszom. Megbocsátok nekik. Fiam, a te kedvedért, a te áldozatodért megbocsátok nekik. Na ezért nagy, nagyon nagy az Úr Jézus. Aki erre képes, hogy a bűnösért is képes közbejárni, sőt az életét is föláldozni, az mindenkinél nagyobb. Egy kis példa még, talán más is hallott róla, én olvastam valahol, hogy Gibraltárnál, valamikor az ókorban, tudjátok, az ott van a földközi tenger szélén, ott a szoros, az ókori emberek úgy gondolták, hogy onnan tovább nincs már földrész. Tehát ott megnyílik az Atlanti óceán, és annak a végére sokáig senki nem jutott át. Tehát úgy tűnt, hogy ott egyszerűen vége van a földnek. Mindenütt csak tenger, tenger, óceán, óceán, és oda valaki kitettek egy ilyen föliratot a hagyomány szerint, hogy non plus ultra. Ez magyarul azt jelenti, hogy nincs tovább. Nincs tovább földrész, nincs tovább élet, csak az óceán. És ez egy szálló igévé lett, ez a latin kifejezés, hogy non plus ultra, nincs tovább. Valaminek ez a ne továbbja. Itt a csúcs, itt a vége, ennél nem lehet fokozni tovább. Felül múlhatatlan, utolérhetetlen. A legcsodálatosabb pont, mert itt van a lakott föld vége, aztán már csak víz van, gondolták az akkori emberek. Hát, ha ezt az Úr Jézusra mondom, talán szokatlan, de mégis értsétek jól. Ő a non plus ultra, akinél nincs nagyobb. Akin kívül nincs megváltó, nincs közbenjáró, nincs megmentő, de neki adatott minden hatalom menjen és földön. Ő az, aki annak idején Dávid királynak megbocsátott, bár iszonyú mélységbe jutott ez az ember. Ő az, aki megbocsátott Saulnak, aki később Pál apostol lett, pedig mennyit ártott a Krisztus követőknek ez az ember. Ő az, aki téged is sejtjeid mélységéig ismer, a szíved, lelked legrejtettebb zugaiban is ismer, mégis felkínálja. Leszek a fej az életedben. Vezetlek, ha rám bízod magad. Vezetlek, ha rám bízod magad. Tedd ezt, testvérem, tedd ezt, tegyük ezt, és örökké élünk, mert hatalma van erre is, hogy ott a mennyei hajlékba befogadjon, amikor eljön az ideje. Tegyük ezt, bízunk benne teljesen, és meglátjuk őt, amint van, ahogy János apostol ír róla. Akinek a szívében ott él ez a reménység, hogy meglátja őt, amint van, az megtisztítja magát, hogy ő is tiszta. Szánjuk oda az életünket, itt vagyok, Uram, vezess! A keskeny úton, a tiszta úton vezess! Szeretnélek meglátni a te dicsőségedben, és szeretnék majd örömmel eléd térdelni, hiszen ezzel be kell fejezzük, és ez a vége mindig az áldozó csütörtöki üzenetnek, hogy egy napon úgy fog visszajönni az Úr Jézus, ahogy látták elmenni a tanítványok. Hatalommal és dicsőséggel fog visszajönni, és képzeljétek el, újra és újra elmondjuk minden évben, hogy mindenki ő elé fog térdelni, amikor visszatér. Mindenki, mert neki adatott minden hatalom. Ma, akit nagynak gondoltok, sportolók, művészek, zenészek, politikusok, uralkodók, királyok, császárok, elnökök, püspökök, esperesek, lelkészek, mindenki ő elé fog térdelni. Mindenki. Akiről tanultok a történelemben, akiről hallottok a hírekben, akit úgy mutatnak be, hogy nagy hatalma van, mert sok a pénze, vagy nagy a politikai befolyása, mindenki Jézus Krisztus elé fog térdelni, amikor visszajön. Boldog ember, aki erre örömmel készül, és örömmel gondol. Uram, ott lehetek, aki szívesen, önként fogok leborulni előtted. Nem kényszerből, nem azért, mert most már muszáj, hanem azért, mert szeretlek, Uram. Leborulok előtted, és áldalak téged, mert valóban neked adatott minden hatalom menjen és földön, és felülmúlhatatlan, amire te képes voltál, önmagadat adtad értem. Jézus Krisztus mennybe ment, az Atya jobbján kapott helyet, hogy lássuk, ki vezeti az egyházat, és benne a hívőket egyenként, és lássuk, hogy mire képes az ő szeretete. Adja Isten, hogy ezt a lelki látást minnyájan megkapjuk, akik itt vagyunk, és e lelki látás által boldogan éljünk és halljunk. Amen. Felállva énekeljünk most, testvéreim, és énekszóban feleljünk az ígére, énekelve a 360. dicséret 5. versét, a 360. dicséret 5. verszakát, amelyik így kezdődik: áldunk s imádunk mindörökké téged. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, áldunk téged, hogy ott az Atya jobbján vársz és közben jársz értünk. Várod, hogy talán mi érkezünk előbb oda, ha erről a földről elmegyünk, és várod azt a pillanatot, amikor eljössz, hogy mindenki meglásson téged, a te dicsőségedet, hatalmadat színről színre, hogy minden ember a földön leboruljon előtted, és kimondja, Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. És köszönjük, Úr Jézus, hogy már most a teljes hatalmadra bízhatjuk magunkat, gyerekeinket, unokáinkat, szüleinket és nagyszüleinket, mert a teljes hatalmad véd és oltalmaz bennünket. És ha bármi szenvedés, bármi veszteség is ér, a te szereteted kárpótol mindenért. Erősíts minket ebben a hitben, Urunk, hogy soha semmi nem történik velünk véletlenül, hanem mindenről tudsz, és csak az ér minket, amit te megengedsz, és mindezt végig gondolod, hogy végül segíts, megvigasztalj, és a mennybe vezess. Áldunk, magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, és könyörülj rajtunk, hogy kicsik és nagyok ezzel az őszinte hittel nézhessünk rád, járhassunk veled a te lelked vezetése által, engedjünk a te ígédnek, amely igazság és amely megszentel, és fogadjuk meg mindazt, amit tanácsolsz nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy így imádhatunk téged ezen a napon, köszönjük ezt az ünnepnapot, maradj velünk, kérünk, és áldj meg mindnyájunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és befejezésül a 367. dicséret első két versét énekeljük. 367. dicséret első két verszakát. Az első verszaka így kezdődik, emeljük Jézushoz szemünk.